Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 20. századi történelem Horváth Szilárddal.
Amikor Kocsi Csergő Bálint megírta a gályarabok szenvedésének történetét, fontosnak tartotta feltenni a kérdést, hogy miért vállalták a szenvedést és a halált, holott lehetőség nyílt számukra, hogy elkerüljék azokat. A mártírok és a hitvallók élete, sorsa, halála, szenvedése sosem pusztán személyes ügy. Álhatatosságuk mindig nagy összefüggésekben szemlélendő. Horkai Barna szenvedése és rabsága a magyar református lelkipásztori hivatásnak és a hivatás méltóságának ügye. A magyar reformátusság ügye és egyetemes magyar ügy. Isten Horkai Barna rabságában a fagyos Szibériában melengedte magyarságunk és magyar reformátusságunk életét. A mártírok vére valóban magvetés. Polikárposzok, Szent Johannák, Husz Jánosok, magyar gályarabok, Zimányi Józsefek, Kovács Zoltánok, Horkai Barnák hitvalló szenvedései termik a jövendőt. Dr. Dienes Dénes fogalmazott így Horkai Barna kárpátaljai református lelkipásztor 2003-as temetésén elmondott gyászbeszédében. A 20. századi történelem mai adásában Fodor Gusztáv református lelkipásztorral, történésszel beszélgetünk arról, hogy miért írt néhány kárpátaljai református lelkipásztor 1947-ben levelet Sztálinnak, és hogy mi lett a levél következménye. Horváth Szilárdot hallják.
20. századi történelem. Viharos események magyar szemmel.
1947-ben több kárpátaljai lelkész írt egy levelet Sztálinnak. Egyrészt elismerik Sztálin nagyságát és a Szovjetunió nagyságát.
De egyébként Sztálin nem volt nagy. A Szovjetunió nem volt nagy, gyakorlatilag egy világbirodalom lett. Tehát ha ehhez a levélhez nyúlunk, akkor nagyon látni kell azt, hogy azok ellenére, hogy Sztálin démonikus alakja a világtörténelemnek. Több 10 millió ember halála fűződik hozzá. De a Szovjetuniót nagyjá tette, és világhatalommá tette.
Hát az orosz birodalom soha nem volt akkora, mint amekkora Sztálin idején, ezt hangsúlyozzák is a levélben. Másik oldalon viszont arra figyelmeztetik nagyon erőteljesen, hogy az Istent illenék visszavinni az iskolákba, visszavinni a közéletbe, mert semmi sem nagyobb az Istennél, és ő is halálra van ítélve, méghozzá nagyon zord halálra, hogyha nem Istennek engedelmeskedik.
A kárpátai református egyház lelkiségének és prófétai tisztének szerintem ez a levél a legmagasabb hegycsúcsa. Hiszen ezek a lelkipásztorok azt érezték, hogy az ateizmus elkezd áradni Kárpátalján, a sötétség elkezd áradni Kárpátalján, az utcákon, a buzamezők szélén hatalmas táblák hirdették, hogy traktorokkal, műtrágyákkal, de Isten nélkül, és ezek a lelkipásztorok, ezeknek figyelmeztetni kellett a királyt, hogyha valaki átolvassa az Ószövetséget, és látja azt, amilyen büszkén Mózes ott áll a fáró előtt, vagy ahogyan ott áll Nátán próféta, Dávid király előtt, aki bűnkövetett el. Ahogyan ott látjuk a prófétai igehirdetéseket, Sidrák, Misák, Abednékót, vagy Dánielt a babiloni király előtt büszkén, és a hátuk mögött az Istennel, ők mindig az igazságot mondták, megadták a tiszteletet, a földi hatalmaknak a tiszteletet, de figyelmeztették mindig a királyokat arra, hogy van fölöttük egy nagyobb király, ott áll fölöttük az Isten, és nekik kötelességük ennek a királynak tiszteletet adni. Tehát Sztálin, aki magát Istennek képzelte, akihez naponta 30-40 levelet írtak és olvastak be a moszkvai Komintern rádióba, a hivatalos szovjet kommunista rádióban.
Gondolom ezt a levelet nem olvasták.
Ezt a levelet nem olvasták fel. Ha felolvasták volna, akkor biztos, hogy Moszkvától Ungvárig több százan meghaltak volna a KGB munkatársai közül.
Vagy ez már a rendszerváltoztatás lett volna akkor.
Lehet, igen. Ez a református egyháznak az egyik legszebb, legtisztább pillanata, amikor ezek a lelkipásztorok odaállnak a beregszászi KGB főnöke, és később az Ungvári Egyházügyi Hivatal vezetője elé, és azt mondják, hogy Sztálinnak meg kell térni. Ez hit nélkül nézve eszeveszett naivitás, de hit szempontjából nézve ez a hitvallásnak az egyik legnagyobb magassága.
A baráti kör három lelkésze 1947. március 29-én írta meg levelét a Szovjetuniót vezető és sok millió ember haláláért felelős Sztálinnak.
Sztálin marsalnak és tanácsadóinak, Moszkva. Hatalmas Sztálin! Isten téged a föld legnagyobb birodalmának fejévé tett. Uralkodásod alatt az orosz birodalom olyan hatalmat nyert, mint azelőtt soha. A legutóbbi háborúban megmentett téged és országunkat a hitlerizmus borzalmaitól, győzelmet adott hadseregünknek. Mindenekért nem Istennek adtad a dicsőséget, hanem önmagadnak és embereknek. Isten pedig kijelentette igéjében, én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. Parancsot kaptunk Istentől arra, hogy téged szeretettel, de komolyan figyelmeztessünk Isten közeli büntetésére, amellyel sújtani fogja birodalmunkat, ha annak vezetői és népe meg nem alázkodnak Isten előtt és vissza nem térnek hozzá. Súlyos csapások következnek birodalmunkra, ezekről csak veled beszélhetünk. Mivel Istent szeretjük, tégedet is, birodalmunkat is szeretjük, éppen ezért teszünk eleget Istene nehéz parancsának, hogy meghalljad az Isten intését, és engedhess annak, hogy Isten a birodalmunk ellen tervezett büntetést ne hajtsa végre. Birodalmunk vezetésed alatt egész világ előtt megtagadta az Urat. Néhány példát említünk ennek bizonyítására. Az iskolákban tilos az imádkozás, Isten nevének dicsérése, sőt azt kell tanítani, hogy nincs Isten. Pedig tudjuk, hogy az egyiptomi fáraó seregével együtt a tengerbe veszett, országát 10 csapás sújtotta, mert büszkén így szólt, kicsoda az Úr, hogy szavára hallgassak. Birodalmunkban az Isten ellenes propaganda, Isten tagadása és csúfolása teljesen szabad, Isten igéjének hirdetése erősen korlátozott. Jó termés esetén a búzaföldeken táblák állnak ilyen felirással, Isten nélkül és imádság nélkül, de műtrágyával és traktorral. Az Úr pedig kijelentette a második Zsoltárban, hogy megcsúfolja és megbünteti azokat, akik Isten ellen és Krisztus ellen támadnak. Noha Isten segítette győzelemre seregünket a legutóbbi háborúban, a dicsőséget önmagadnak és emberi erőnek tulajdonítottad, sőt, a sokat szenvedett nyugati országrészek újjáépítését is Isten nélkül és emberi erővel akarjátok végbevinni, pedig Isten kijelentette, átkozott az a férfi, aki emberekben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek birodalma az Úr. Tudjuk, hogy téged a névleges keresztjének rossz példája fordított el Istentől, ezért volt Isten hosszú tűrő irántad. Most azonban engedelmeskedjél Isten megtérésre hívó parancsának, mert a világtörténelem a Bibliával egyezően biztosítja, hogy az Isten szavára megtérő, bűneit megbánó és elhagyó Ninive és királya megmenekült Isten bejelentett büntetésétől, az engedetlen Belsazár pedig világbirodalmával együtt elveszett. Szívünkből kívánjuk, hogy életed ezutáni éveiben Isten akarata szerint és az ő dicsőségére élhess és vezessed birodalmunkat, hogy ez a föld legboldogabb országa legyen. Földi életed után pedig az Úr Jézus Krisztus által részese légy a mennyei üdvösségnek. Alattvalói szeretettel és tisztelettel, Ungvár, 1947. március 29-én.
Kézírásos levél, ők először is elmentek a beregszászi KGB központba, és ott annyira megijedt a KGB iroda vezetője, hogy gyorsan tovább küldte őket az ungvári egyházügyi hivatalhoz.
Mert mit mondtak ott?
Megijedt attól, hogy neki kell továbbítani ezt a levelet. Tehát ő tisztában volt azzal, hogy ha ezt a levelet ő továbbítja Sztálinnak, az ő halálával végződhet. Úgyhogy ő továbbította ezt a problémát Ungvára, és az ungvári egyházügyi hivatal vezetője leíratta velük ezt a levelet. Ott született meg ez a teljes levél, hisz ennek több változata volt. Zimányi József, Horkai Barna és Simon Zsigmond lelkipásztorok írták alá ezt a levelet, és ők voltak gyakorlatilag ennek a baráti körnek a fő mozgatórugói lelki oszlopai.
Mi lett a levéllel?
A levelet nem továbbították. Megtaláltam a baráti körös lelkipásztorok peranyagaiban, nem jutott el a címzethez.
Ez azt jelenti, hogy az ungvári állami egyházügyi hivatal vezetője megtartotta magának, és jelezte az NKB-nek, hogy legyen kedves foglalkozni ezekkel a lelkészekkel.
Pontosan, szó szerint. Hogyha a vádiratot olvassuk, akkor valahol a 10. helyen szerepel, akik ezeket a vádiratokat összeállították, nem merték leírni Sztálin nevét. Egy valakinek írtak egy levelet a Szovjetunió nagy vezetői közül. Nem írták le, mert az ő szemükben Sztálin neve egy szent volt. Egyfajta vallásos kultusz övezte Sztálint, és nem merték leírni. Féltek attól, hogy ebből nekik nagyon komoly gondjuk lehet.
Mikor tartóztatták le ezeket a lelkészeket?
Amikor Bari Gyula, Gencsi Béla és a Máramaros Ugocsai Esperes a baráti körös püspök választás és főjegyző választás sikeressége után szembefordultak a lelkipásztoraik döntésével, és lepaktáltak az állami rendszerrel, ez 47 február márciusában megtörtént. Áprilisában az esperesek összehívtak egy nagy lelkészülés Beregszászon, ahol tájékoztatták a lelkészi kart, hogy ez a püspök választás ez semmis. Bari Gyula az új területi megbízott, gyakorlatilag a püspöki tisztségből területi megbízati tisztség lett, akkor is történt egyfajta törés, hiszen abból a évszázados egyházjogi rendszert gyakorlatilag az esperesek szakították meg. Kicsit a szovjet egyházpolitikához próbálták igazítani a kárpátai református egyház akkori életét. 47 őszében az Imányi Józsefet Horkai Barnát letartóztatták, kettőt a Sztálinnak írt levél írói közül, 48-ban letartóztatták Simon Zsigmondot és Fekete Gyulát, és 49-ben pedig a baráti kör többi lelkészét. 10 baráti körös lelkész, 47-48-49-ben 10-15-25 évre elítélték, és a gulágon találták magukat.
Zimányi József, ének a lágerben. Oldhatatlan csendes lángal égek érted, Jézusom. Sem e világ tengercsábja, testi vágyak vadorkánja nem győzhet-e lángokon. Nem oldhatja rettentés sem, e lángok csak szétódnak. Üldözések viharában, vérig menő hitpróbában üldözőket gyújtanak. A szívem győzelmi halmán, Uram, a zászlód lobog. Rajta 5 szó, kezed írta, e szívnek én ura vagyok, s olyan messzire ragyok.
A levél keltett a református egyházon belül viharokat, vagy nem került nyilvánosságra egészen az ottani rendszerváltoztatásig?
Nem került nyilvánosságra, de amolyan suttogó propagandaként ez úgy élt. A baráti körös lelkipásztorok bizonyságtétele, az a fajta ébresztő szolgálat, ez 56 után valamilyen módon folytatódott, hiszen ezek a lelkipásztorok hazajöttek. Hallgattak róla, nagyobb közösségben nem beszéltek róla, de mindig voltak olyan kis házi bibliórák, olyan kis csoportok, találkozók, ahol ezeket ők átadták. A rendszerváltozás után, amikor Zimányi József és Horkai Barna, Gulácsi Lajos püspök úr megírták a visszaemlékezésüket, akkor került napfényre ez a levél, és akkor kezdtek el beszélgetni. Azért is tartom nagyon fontosnak, hogy most mi is beszélünk erről, mivel az egyik kárpátai lelkész kollégám mondta el nekem, hogy a Málenki robotos emlékművön egyre kevesebb a virág. Ebből a megjegyzésből megértettem azt, hogy az emlékezés sírjaira folyamatosan vinni kell a tisztelet virágait. Tanulhatunk bátorságot, hitbeli kiállást, egyenességet és karakánságot. Ma a kárpátai református egyház lelkészi kara a szellemi tőkéjét, a missziói öntudatát a baráti körös lelkipásztoroknak ebből a bátor kiállásából meríti. Ott kell maradni, meg kell maradni a kárpátai magyarságnak, és ez a kiállás segít.
Ön lát az NKVD irattárában ezeknek a lelkészeknek az anyagát. Mit tapasztalt, mikortól kezdték megfigyelni őket?
45-től, amikor a Vörös Hadsereg megszállta Kárpátalját, kiépült a megfigyelő rendszer, az ügynöki rendszer, és folyamatosan elkezdték gyűjteni az adatokat minden lelkészről. Nem csak azokról, akiket letartóztattak, hanem minden lelkészről. A Málenki robottal már megtörték a kárpátai magyarságnak az ellenállását, és folyamatosan gyengítették. Tehát nem álltak le. 45 és 51 között körülbelül 3 és 4 ezer magyar férfit tartóztattak le és nőtt, akik valamilyen módon az elmúlt rendszernek az értelmiségi csoportjából származhattak. Ezzel a szovjet rendszer folyamatosan gyengítette a kárpátai magyarságot.
Ezek a megfigyelések a koncepciós pereknek valamilyen alapanyagát adták, vagy ez teljesen független volt ettől, bárkit bármivel megvádolhattak, és voltak bírók, akik elítelték?
A lelkipásztorok letartóztatásánál volt egy bizonyos ingerküszöb. Amikor a több oldalról beérkező jelentések elértek egy bizonyos ingerküszöböt, akkor kapott az NKVD rendszer egy olyan letartóztatási parancsot, hogy igen, ezt a lelkipásztort el kell vinni. Tehát volt szerintem egy kötelező kvóta, a reformátusoknál évente legalább 4 vagy 6 lelkészt le kellett tartóztatni. Voltak olyan lelkipásztorok, akiket nem tartóztattak le, de őket is megfigyelték. Ez összefüggött azzal is, hogy az a lelkész, a magyar időben melyik pártnak volt a tagja, vagy tagja volt-e a baráti körnek, hiszen a 19 letartóztatott lelkipásztorból 10 baráti körös volt, és 9 nem. De a nem baráti körös lelkipásztorokat is idézőjelben le kellett valamiért tartóztatni, tehát velük kapcsolatban is találtak olyan általuk kompromittálónak ítélt okokat, ami alapján letartóztatták. A nagyobb közösségeknek a lelkipásztorait szemelték ki először, például nagydobronyi lelkipásztor Gönczi Pál, egy 3,5 ezres magyar református közösség, akik nagyon tehetségesek voltak, például Narancsik Imre. Befejeztem 34-ben a losonci református teológiát, és 36-ban már tanította a teológián.
A koncepciós perekben mik voltak a vádpontok, vagy mit voltak végül az ítéletnek a szempontjai?
Az ítélet szempontjai a magyar rezsimmel való kapcsolat, és a hazaszeretet. Például az, hogyha valaki örült annak 39-ben, hogy Kárpátalja hazatért. Elég ok volt arra, hogy letartóztassák.
És aztán a koncepciós perben mi volt a vádpont ezzel kapcsolatban?
Az igazságot nem a peranyagokban kell keresni. Azok az indokok, amik alapján őket letartóztatták, mind azzal voltak kapcsolatosak, hogy ők igaz, becsületes magyar emberek voltak, akik örültek annak, hogy Kárpátalja újra Magyarország része lehet 39-ben. Az a 3-3500 koncepciós per ugyanerre a kaptafára volt felhúzva. És ha esetleg véletlenül találtak olyan információt, hogy az a lelkipásztor a Levente Egyesületnek volt az elnöke, ez már egy ok volt arra, hogy azt a Levente Egyesületet félkatonai egyesületnek nyilvánítsák ki. Elég volt arra, hogy ők felkelést akartak szétani a szovjetrendszer ellen, stb.
Olyan hamis ideológiai indokok voltak a koncepciós perek mozgatórugói a Szovjetunióban, mint amilyenek Magyarországon. A Horthy rendszert fasiszta rendszernek nevezték nyilvánvalóan a perekben, gondolom ott is, mint ahogy nálunk is. Igen. Tehát egy ilyen hosszú távú történelmi hamisítás is benne volt mindebben. Hogyha részt vett valamennyire valamilyen magyar civil munkában, akkor az nyilvánvalóan irredent a fasiszta megmozdulás. Tehát ezek voltak a perekben.
Így van. És szerintem pontosan ezért is jó az, hogy ilyen dolgokról beszélünk. Ha Jézs Gyulának egy mondat a zsarnokságról című versét elolvassuk, van a végén egy olyan sor, hogy a zsarnokság ott áll eleve a sírodnál, és ő mondja meg, hogy ki voltál, porod is néki szolgál. A mi dolgunk az, hogy ellene mondjunk a zsarnokságnak, hogy kimondjuk, hogy ezek a lelkipásztorok nem követtek el bűnt. Egyszerűen csak magyarok voltak, és tették azt, ami a dolguk. A mi dolgunk az, hogy megtisztítsuk ezektől a hamis ideológiáktól, ezeknek a lelkipásztoroknak, ezeknek a magyar embereknek, vagy akár római, vagy görögkatolikus lelkipásztoroknak, hiszen közülük is nagyon sokat hurcoltak el, megtisztítsuk az emléküket, és az igazságot kimondjuk róluk. Bényei Józsefnek van egy gyönyörű verse, ameddig válad éve bírja, vigyázz minden virágtalan síra. Több százezer magyar virágtalan síról beszélhetünk. A mi dolgunk az, hogy ezekre a sírokra az emlékezésnek és a megbecsülésnek a virágait elhelyezzük.
Horkai Barna így írt arról, hogy sok évi gulág rabság után 1955. szeptember 7-én miként érkezett haza a családjához.
A küszöbön estünk egymás nyakába, sírtunk örömünkben. Két kisfiam akkor ébredezett. Barna és Sámuel, akit akkor láttam először, 8 éves volt. Barna fiam letartóztatásomkor 14 hónapos volt. Kisfiam, hazajött édesapa, csókoljátok meg! Örvendezett a feleségem. Az utóbbi időben mindig erről beszéltek, mégis meglepetés volt. Sámuel felnézett, hirtelen bebújt a paplan alá, de csak kinézett, megcsókolt. 10 éves kislányunk Erzsébet lakásviszonyunk nehézsége miatt akkor munkácson volt egy családnál, ott is járt iskolába. Nem sokára bejön édesapám. Isten meghallgatta imádságunkat, hazahozott, szólt könnyezve. Nyomában húgom, sógorom. Volt öröm.
Rehabilitálták ezeket a lelkészeket valamikor?
1991-ben mindegyiket rehabilitálták. A Szutor Jenővel kapcsolatban 1972-ben Szutor Jenő feleség, aki akkor Magyarországon élt, írt a Szovjetunió legfelsőbb bíróságának egy levelet, hogy szeretné tudni a férje halála után 20 évvel az igazságot. Ő volt az első, akit rehabilitáltak. 1970 után megengedték, hogy a lelkipásztorok, az a 20 idős lelkész, aki 60-70 évesek voltak akkor, a 80-90 gyülekezetbe szolgáltak, valami Romik lelkésznek öt gyülekezete is volt. Ezt képzeljük el, hogy évente körülbelül 1200 szolgálatot jelent. Milyen nagy megterhelés volt ezeknek az idős lelkészeknek, hogy akkor kezdték el megengedni azt, hogy megszervezzenek egy ilyen házi teológián teológiai képzést, ne is ezekkel a beiratkozott lelkipásztorral évente két lelkész kezdett el a tanulmányait, menekült meg a református egyház.
Ön beszélt a Sztálinnak írt levél íróival?
Beszéltem Horkai Barnabással 1999-ben.
Mit mondott erről a levélről?
Hogy ez egy hitvalló levél volt, és hogy nekik ezt meg kellett tenni, akkor ezt ők úgy érezték, hogy nekik ez kötelességük. Hiszen a prófétaság lelke, az ugye azt olvasjuk az igében, hogy csontjaimban rekesztett tűz, kényszer, belső kényszer kimondani. Ez egy nagyon különleges dolog. Nagyon keveseknek adatik ez meg, hogy ilyen tisztán, ilyen őszintén, ilyen bátran odálljanak a fenevad elé, és azt mondják, hogy ha nem ismered el Istent, akkor el fogsz pusztulni.
Hány évet töltött kényszermunkatáborban Horkai Barna?
8 évet.
Nem bánta meg a levél megírását?
Ők nem. Ha megbánták volna, akkor szerintem nem is álltak volna vissza a szolgálatba. A Krisztusért megélt szenvedés kiváltság, jutalom. Ma a világban körülbelül 50 országban, ahol keresztényüldözés van, ahol naponta végeznek ki embereket azért, mert keresztjének, mert hisznek. A keresztjének vére magvetés. Ez egy titokzatos folyamat, és megint itt érződik az egyháznak az igazi hitvalló arca. Nem a megalkuvó, az eláruló, nem a feljelentő arca, ami sajnos volt, hanem az egyháznak ez az igazi, tiszta hitvalló arca, aminek a forrása szerintem maga az Isten.
Mit tudunk arról, hogy milyen körülmények voltak ezekben a kényszermunkatáborokban, ahova vitték őket?
A kényszermunkatáborok vezetőségei banditákra bízták a belső fegyelmezést, állandó életveszélyben voltak ezek a lelkipásztorok is, nem csak a lelkészek, hanem mindenki, aki ott volt. A norma az teljesíthetetlen volt, az élelmezés az nagyon kevés volt, a lelkipásztorok közül többen meghaltak, ezek fakitermelésen dolgoztak, mínusz 35, mínusz 40, mínusz 45 fokban kellett dolgozni, a pokol tornácain jártak ezek a lelkészek.
Hogyan támad ezekből a szörnyűségekből, de ezekből a kiállásokból is? Hogyan támad új élet a 21. századra?
Engem megerősített a jövő látásomban az a fajta nemzeti büszkeség, kiállás, a stratégia, hogy a bajban, a nyomorúságban a magyarok összefognak. És tudunk úgy tervezni, hogy az a nemzetünk családjának az egészére nézve hasznos legyen. 2016. szeptemberében a kárpátaljai csapi önkormányzat úgy döntött, hogy a ledöntött Lenin szobrot eladják Vasnak. És nem akarta senki megvenni. Arccal, így a betonba, a téglába, a Lenin szobor ledöntve, és senkinek nem kellett. Ez Istennek az ítélete a szovjet ateista, kommunista ideológián, hiszen emberkéz érintése nélkül omlott össze ez a bálványszobor, ahogyan a Dániel könyvében is olvashatjuk. És nem sokkal rá, két héttel látom a Bereg Rákosi és a Munkácsi református gyülekezteknek egy közös kezdeményezését, hogy 1930-as években a Új Dávidházi kis ruszin szorványon építettek egy református templomot az ott élő szorványnak, és 1960-62 környékén ezt a kis szorványt bezárták, aztán varoda lett az épületből, tornaterem lett az épületből, aztán beszakadt a tetőszerkezete, és csak a falak meredeznek. És a Bereg Rákosi és a Munkácsi református gyülekezetek megtartották az első istentiszteletet 2016. októberében. Kiirtották a bokrokat, a cserjéket, a semmiből előjött a túlélő reformátusok, magyarok, akik már alig tudnak magyarul, és megtartották az első istentiszteletet 1960-tól, egy nagy szünet után újra Isten magasztalták is magyarul. Ez a fajta feltámadás, ez csak akkor valósulhat meg, ha elengedjük a múltat, ha megbocsájtunk, ha békességgel a szívünkben kezdünk hozzá újraépíteni azt, amit a múlt tönkretett, és Istennel együtt lehetséges. Ha ez a kettő találkozik, a magyarságom és a hitem, akkor ez egy olyan elegy, amit nem lehet elpusztítani, amiből élet támadhat.
20. századi történelem.
Kedves hallgatóink, a 20. századi történelem mai adásában Fodor Gusztáv református lelkipásztorral, történésszel beszélgettünk. A kárpátaljai református lelkipásztorok 1947-ben Sztálinnak írt leveléről és annak következményeiről. A műsorunk társai voltak Schwarz Nóra, Szőlősi Éva, Török Anna Mária, Varga János. Jövő kedden újra jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.
Korábbi műsorunkat ismételtük meg. Néhány perc múlva, a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
2 óra